kedves hallgatóink, a szabadságharc eseményeinek egy most ide érkezett szemtanújával folytatott beszélgetésünk következik. Hogyan történt Győr felszabadulása, milyen a közhangulat, mire számítanak a szabadságharcosok? Ezekről a kérdésekről folytat beszélgetést Lovas László.
Fiatalember, aki itt ül most velem szemben a mikrofon előtt, tegnap előtt még Magyarországon élt. Technikus, aki Győrött és a város környékén élte át a dicsőséges szabadságharc első napjait, és aki most kötetlen beszélgetés formájában próbálja érzékeltetni benyomásait és tapasztalatait. Azt sem tudja, hogy kivel és kinek a számára mondja el élményeit, és talán éppen ez teszi közérdekűvé közléseinek nyilvánosságra hozását. De talán adjuk át a szót a hazai vendégnek. Éppen arról kérdezősködtünk, hogyan is folyt le a győri politikai foglyok kiszabadítása.
Csütörtökön délelőtt már a városban izgatott volt a hangulat. Az emberek mindenütt nemzetiségű kokárdával jártak.
Egy kérdés, hogy kapták ezt a kokárdát?
Hát a kokárdát kérdésében csodálatos képen mindenünnél az állami áruházakból, a papírkereskedésekből, ahol nemzetiségű szavakot vagy papírkot lehetett ütni, és tömegesen adták ki, nem fértek be az emberek az áruházba se például. Ez a hangulat aztán azt eredményezte, hogy formális tüntető tömeg alakult, amelyik ugye a Talpa Magyart szavaló kórusba mondta, énekelt egy Kossuth nótát, és nemzetiségi zászlókkal tüntettek. A tüntetésnek az első célja volt az ugye, hogy a pesti események kapcsán a politikai foglyokat kiszabadítsák a fogházból. Ez csütörtök délután történt.
Igen.
A tömeg a fogház elé is fordult azután, és követelt a politikai foglyok szabadon bocsájtását. A válasz erre természetesen nemleges volt,
igen.
És amikor a tömeg fenyegetőnek kezdett föllépni, akkor az árvósok belőttek a tömegbe, és ennek rögtön három halálos áldozata lett ott a helyszínen, majd a végén összesen öten meghaltak.
Igen. Mi történt azután?
Ezután a tömeg mégis ennek ellenére belelőttek a tömegbe, a fogházba kinyitotta és kiengedte a politikai foglyokat, majd elfoglalta a tömeg tovább vonulva. Elfoglalták a városházát, megszállták a középületeket. A honvédség mindenütt egyértelműleg a rendőrséggel együtt a felkelők mellé állott, a általában a szovjet felségjelvények, a csillagot, a vörös csillagot, ugye, ami jelképes tulajdonképpen az egész szovjet uralmat, azt látott gyorsasággal mindenünnél leszették a városban. Bármilyen megnyilatkozási formában is volt az. A legkisebb széktáblán a csillag szerepel, azt is levestették, levették a városháza tornyáról a csillagot, a városháza oldaláról a Magyar Népköztársaság címeit levették, mert maga is csillag van, és az is jelképezi azt, ugye, hogy szovjet uralom alatt állott az ország.
Szóval csak a politikai foglyokat szabadították ki.
A tömeg meglehetősen öntudatos volt, és mindjárt tudjuk azt, hogy a közönséges bűnözőknek nincs sok közük a felszabadítási harchoz.
Igen. Mondjak én, és azt is megmondotta az előbb, hogy választottak ilyen nemzeti tanácsokat. Hogy történt, nem fontos a neve annak a községnek, egy Győr melletti kis községben, hogy történt a választás? Hogy alakult meg ez a nemzeti tanács?
A nemzeti tanács teljesen demokratikusan alakult meg. Annyira már kiért minden magyar vidéki paraszt és gazdálkodó, és általában a falusi lakosság, hogy tudja, mik azok a demokratikus követelmények, amivel egy választást meg lehet csinálni. Egy elsősorban az, hogy a választás titkos legyen, szabad, hogy előnessék azt, akit a nép többsége akar, és ez így is történt minden, aztán megyeszerte a választás, ahogy én meg tudtam figyelni az én környezetemben. Ott a parasztok összegyűlve körülbelül 40 tagú volt egy határőr, kisebbős.
Hogy viselkedtek ezek?
Ezek igen fegyelmezetten, szintén parancsnok vezetésével gyülekeztek, sorakoztak, majd katonásan, rendezetten, egyszerre megfosztották a sapkájukat, sapkájukról letérték a vörös csillagot, és egy-két ember előttük egy takaróval összeszedte, egy ilyen pokózban összeszedte ezeket a csillagokat, és elvitték hátra a szemétomba, és ott eldobták. Igen. Ezek után kivitték a sima nemzeti színű zászlót a toronyra, és ők is mentek a tüntető falusi lakosság közé keveredve, ők is ugyanazokat követelését hangoztatták, mint azok.
Igen. Most talán hallanánk valamit arról, hogy mi történt a szovjet helyőrséggel. Úgy tudom, Győrben volt egy nagyobb szovjet helyőrség.
Kérem szépen jelenleg még sajnos meg is van.
Meg is van. Ezek hogy viselkedtek?
Kérem szépen végig az első nap bevonultak ugyan a városba, megszámták a fontosabb utcákat. Azonban nem avatkoztak fel a küzdelembe, ha egyáltalán küzdelemről lehet beszélni, hisz ettől az atrocitástól eltekintve fegyveres harcot nem kellett folytatni, hisz nem volt hiellen, mert az egész Győr városa egyértelműnek az összes úgynevezett demokratikus intézményekkel együtt áll. Honvédség, rendőrség, ugye? És
a honvédség is teljes egészében állt át?
Teljes egészében. Úgyhogy harcokról nem lehetett beszélni, mert olyan egyértelmű volt.
Szóval egyetemi ellenállás csak az AVH fejtett ki.
Az AVH fejtett ki ellenállást, abból ott is neki külön erős határvonalat kell húzni az AVH-n belül is. Mert is az, a kék AVH-nak nagy részét sorozzák. Igen. Ezek éppen a magyar fiúk, mint a többiek. Ezeknél nem kellett semmiféle különösebb biztatás. Az AVH-nak az a része, ami fölül van is vezető réteg, tisztek, ezek természetesen megpróbálták az ellenállást, azonban ennek szomorú vége volt, mert tudomásom szerint többet ugyanott a helyszínen, nagyon mert a földtűzött nép.
A honvédség az szóval teljesen a szabadságharcosok oldalán volt?
Kérem szépen az első pillanattól kezdve. Tisztekkel együtt, ezen nagyon csodálkoztunk, hisz mindjárt tudjuk, hogy 10 év alatt ezeket a tiszteket a legteljesebb sztalini
szellemben
nevelték, és azt várták tőlük bizonyára, akik kikérdezték őket, hogy egy ilyen kényes alkalommal helyt álljanak, és az ő eszmék érdekében végéket is mondják.
Ezután arra a kérdésre válaszol látogatónk, hogy melyek a nép követelései.
A legfontosabb talán sorrendben az a szovjet csapatok kivonulása.
Igen.
Másodszor az államvédelmi hatóság, tehát a párthadsereg felszámolása, amivel biztosítani lehet azt, hogy a magyarokra nem tüzelhetnek, mert más nem is tüzelhet. A honvédségi alakulat az annyira a szabadság használat áll, hogy az ilyet nem csinál. Tehát a két háborúsok a legveszélyesebb pont, azoknak a leszerelése jogos és indokolt követelés.
Na és mi a választásokról nincs szó?
A harmadik pont az új választások kiírása. Méghozzá szabad választások, szabad és titkos választások kiírása. Az összes pártok indulásával. Ez egy olyan általános kívánság, amelyet...
Mi a fontos általános kívánság?
Ez azt is bizonyítja, hogy természetesen, hogy tudatos és általános, azt hiszem a többi híreikből is meggyőződhetek róla, és hogy általános azt is bizonyítja, hogy mindent az országban mindenki tudja, hogy a felelős csapatok között nincs összekötetésség, vagy legalábbis nagyon rossz, de a követelések azok mindent ugyanazok. Ez azt bizonyítja, hogy a tömeg, tehát a lakosság, a magyarok minden tudatában vannak annak, hogy mik azok a végrehajtandó intézkedések, amik biztosítják azt, hogy egy polgári, demokratikus államforma jöjjön létre. Ennek a legelső alapfeltétele a titkos és szabad választás természetesen.
Szabad egy kérdést tettem, az előbb azt mondta, az összes pártok részvételével. Mely pártokat ért a magyar közélemény az összes pártok alatt?
Kérem szépen, összes pártok alatt, aki pártot tud alakítani, az alakítson pártot. Az csak úgy fog tudni megélni, hogyha azt támogatják. Alakítson a kommunista párt is. Pártot, ha támogatókat talál. Nagyon kérdés az, hogy ha egy titkos és szabad választás van, mennyi támogatót fog találni a kommunista párt. A 48-as időkben tudjuk, hogy 20-23% voltak. Tehát a ránk, de ez 10 év után...
45-ös időre.
45-ös időre. Igen. Az évek, a 10 év után az évek arányával ellenkező irányba csökkenő tendenciát mutat, és nem hiszem, hogy egy szabad választáson a lakosság 5%-ának a bizalmát tudnák élvezni, azt is csak akkor, ha teljesen függetlenítették magukat a moszkvai vezetéstől, tehát egy önálló kommunista programmal lépnek föl. Gondolként erre, hisz mindegy nyugaton a szabad világban a kommunista pártok működnek és szabadon működhetnek.
Igen.
Ugye? De nálunk a visszahatás olyan nagy, az élmények olyan szörnyűek, hogy a kommunista nép kimondására már egy olyan általános ellenszenv bontakozik ki, ami nagyon kétségesíteszi az ő választási eredményeknek a sikerességét.
Másik kérdés, hogyan ítélik meg Nagy Imrét?
Nagy Imre nevével indult a felkelés. Mi volt az a politikus, akit a magyarság 53-as programja után széles tömegekben népszerű volt a mezőgazdasági beütési adóknak a csökkentésével, a termelő szövetkezetek redukálásával, tudott iparosítási program normalizálásával és csökkentésével. Azonban ez a népszerűsége a felkelés első napjaiban már a múlt élet. Ő 2 perccel vagy 3 perccel miniszterelnöki való megválasztása, teljesen kinevezése, mert ezt tudjuk, hogy a politikó nevezte ki, azt még semmiféle hivatalos fórum, az a szokásos módon ment a miniszterelnöknek a kijelölés, az egy kiosztott egy cédulát, megkapta, hogy ő a miniszterelnök. De hát ez rendben is van, hisz ez bizonyos mértékig már a tüntetéseknek is a követelése volt, hogy Nagy Imre miniszterelnök legyen. Azonban ő ezután kiadott egy proklamációt, amiben statáriumot léptetett életbe. Ez már egy népszerűtlen dolog volt. A statáriumban szerepel az is, hogy a magyar kormány minden rendelkezésre álló erőt meg fog mozgatni, beleértve az orosz csapatokat is, hogy a felkelés letörjék. Itt mindenki megdöbbent, és arra gondolt, hogy nem egy hajó Gerő Ernőnek a pressziójára történt, Nagy Imre nevének csak a Nagy Imre a felhasználásával ez a kiadvány, ez az orosz csapatok beavatkozásának a kérése. És még máig is kétséges az, és kiderítendő, hogy vajon Nagy Imrének milyen szerepe volt ebben az akcióban.
Most ugye ön vasárnap jött el, hát vasárnapig mi volt a megítélés Nagy Imre szerepéről és Nagy Imréről?
Nagy Imréről általánosságban az a földfogás, hogy ideiglenesen a szabad választások, tekintve, hogy kevés politikus, kevés kommunista politikus van, aki pillanatban ugye reálisan nézve a helyzetet, akiben egy picit is megbízzanak. Nagy Imre a szabad választások megtartásáig valamiféle formulában maradhatna esetleg. Azonban a szabad választások egy elengedhetetlen követelmény, és az egész biztosan az ő kárára és az ő állásának elvesztésére fog vezetni, hogyha egyszer szabad választást fogunk tartani.
Na most hogy ítélik meg az úgynevezett nemzeti kommunizmust, mondjuk a titoizmust?
A nemzeti kommunizmus egy nagyon népszerű, és egy igen kedvelt formula volt. Az első reménysugarat láttuk abban, hogy valamiképpen függetlenítsük magunkat szovjet-orosz rendszertől, és egyetlen lehetőség volt a nemzeti kommunizmusnak a behozatala. Ez követeléseiben már sok szimpatikus és a népnek tetsző dolgot mondott, független külpolitikát és egy normális gazdasági vezetést. Azonban ezt a reformot nem teljesítették akkori kormányzaton lévő kommunista vezetőink, és nem látták be azt, hogy az időszava és a fejlődés könnyörtelenül halad és előre felé halad. Éppen ezért ez a követelés, amit ha akkor teljesítenek, talán el tudja odázni ezt az egészet úgy, ahogy ez Lengyelországban is történt. Azonban most már a vasárnapi helyzet az, hogy kommunizmusról egyáltalán hallani nem akar.
Szóval milyen programot?
semmilyen formában nem akarnak hallani, ha ilyen hatalmas véráldozattal és ilyen szép erményekkel halad egy a fölkelés, fölszabadító harc, akkor már az igazi mindenkiben lassan, fokozatosan, napról napra kezd kialakulni és fölszabadulni az a sokáig elfolytott érzés, hogy mit is gondol tulajdonképpen igazából az a nép. Kommunizmust nem akarnak, szovjet csapatokat nem akarnak. Tehát a nemzeti kommunizmus sem ilyen formájában. Egy szabad választás, hogy semmiféle nemzeti kommunizmus nem enged meg. Egy szabad választás a polgári pártoknak a teljesen szabad és demokratikus ténykedéséből áll. És ott már akkor abban a pillanatban nem lehet nemzeti kommunizmusról beszélni, hisz akkor a szabad országgyűlés az olyan programot, illetve olyan törvényeket hoz, amiknek semmi, természetesen semmi közük a kommunizmushoz nem lehetnek.
De most hallotta bizonyára azt, hogy Nagy Imre átalakította a kormányát, kijelentette, hogy tulajdonképpen ők a forradalom, ők is forradalom, és hát teljesítették a forradalom, és teljesítik a jövőben a forradalmi követeléseket.
Hát kérem szépen, Nagy Imre ezt bejelentette, hisz rádió sok mindent be lehet jelenteni, és ez is az írott szónak és a rádiónak a hitele otthon nálunk ilyen kevés. Mindenki csak abban hisz, amit saját szemével lát, meg tud fogni. Az, hogy ő azt mondja, hogy teljesítette ő a forradalom felkelő követeléseit, az még nem elég. Azt be kell bizonyítani. És ő ebben, hogy követelte ezt, ő nem magától jött elő ezzel az engedménnyel, hanem a néptömegek követelésére. Kénytelen volt ezt mondani. Azonban a jövőben is hát csak akkor maradhat meg, ha egyáltalán erről lehet szó ideiglenesen is, a teljes mértékben az összes követelést teljesíti. De ezt nem ő találta ki.
Most én hallottam az előbb, hogy egy új, szóval visszatérnek a 45-ös koalíció alapjaira. Mi a véleménye erről a lépésről?
Ki akar visszatérni a 45-ös?
Nagy Imre bejelentette.
Lehet, hogy Nagy Imre biztosítani tudja a szovjet csapatok pillanatnyi be nem avatkozását. Lehet, hogy azt mondja, hogy visszatér a koalícióhoz. Azonban mindjártban él a 48-as eseményeknek a emléke, amikor pontosan egy ilyen koalíciós kormányzat fönnáll, akkor a legcsúfosabb módon, a legravaszabb eszközökkel a koalícióból lassan saját uralmukat kovácsolták össze, és azt később a szovjet szuronyok segítségével is védték. Tehát ezt a koalíciós rendszert a nép nem kívánja.
Na most mi a véleménye arról? A kormány felhívást intézett, hogy ő, mint hogy a forradalom győzött, mindenki szolgáltassa be a fegyverét. Már a Nagy Imre kormány leteheti ki a fegyvert a...
Kérem szépen, a szabadságharcosok a fegyvert nem fogják letenni. Addig ők a fegyvert ki nem adják, és nem adhatják ki a kezükből, míg a követeléseiket megvalósítva nem látják. Azt a praktikát csinálni, hogy most lefegyverezni mindenkit, és utána megint előről kezdeni, ami volt, azt nem lehet.
Aztán egy másik ilyen indítvány, illetve felhívás az volt, hogy az újonnan Nagy Imrék által újonnan megalakítandó és pedig rendőrség, honvédség és hát a szabadságharcosokból megalakítandó nemzetőrségbe való belépést forszírozzák, illetve ezt a belépést felhívásokkal és egyéb módon propagálják. Mi erről a véleménye?
Nagy Imre levelet nem biztosíték arra, hogy egy álcázott szabadságharcos hadsereget helyesebben egy olyan hadsereget csináljon és szervezzen, ami állítólag ugye az ő célkitűzéseinek megfelel. Nagy Imre erre nem biztosíték. A szabadságharcosok tudják jól, hogy miért harcoltak is. Azoknak nincs szükségük arra, hogy Nagy Imrének a vezetését.
Szóval mikor szabad letenniük a fegyvert?
A szabadságharcosok addig nem fogják a fegyvert letenni, addig, amíg az összes követeléseiket nem teljesít.
Na jó,
és legfőképpen a választásoknak. Tudjuk, a szabadságharcosoknak borzasztó nehéz biztosítékot adni. Mert nálunk nem hisz senki semmiben. biztos idég az, aki nem valamit, ha tetteket mutat, és látják, hogy amit mondanak, azt végre is hagyják. Szóval ígéretek be, az már az a világ elmúlt.
Ennek a megmozdulásnak, ennek a szabadságharcnak elsőben tényleg egy csomó egészen soha nem látott és soha nem tapasztalt sajátsága van. Például az, amit az előbb mondott, hogy milyen tiszta fosztogatásokról, rablásokról, vagy közönséges bűncselekményekről volt hallott valami?
Kérem szépen, ilyenről szó sem lehetett. Még arról sem lehetett szó, a nép annyira élet volt, még a legkisebb községekben is, hogy még azok ellen is elítélték a megtorlás, akikkel szemben jogos lett volna. Azonban, ha jogos megtorlás van, az csak úgy képzelhető el, ha törvény előtt kell felelnie, ahol szabadon védheti magát, és olyan cselekményekért, amik a normális polgári rendszerén bűncselekménynek számítanak.
Most az oroszok önként gondolja, hogy ki fognak menni? Megfejtik azt, mint presztízs okokból, vagy egyéb okokból?
Hát ilyen szépen borzasztó nehezen lehet elképzelni. Borzasztó nehezen lehet elképzelni, hogy ők önként kimenjenek. Ilyen talán még az egész történelemben nem volt, hogy ők valahol nem önként. Most sem. Azokat, hogy nem avatkoznak be, ezt sem önként csinálták még eredményben, mert olyan helyzet elé voltak állítva, ahol nekik ezt kellett cselekedni, nem volt más választásuk.
Miért?
Azért, mert le lehet képpuskázni és belőle lőhetni a tankokkal emberekbe, és nem lehet 1000 embert ölni, és nem lehet 2000 embert ölni esetleg, de 10 millió embert a mai világpolitikai helyzetben nem lehet megölni. Meg lehetne ölni, hogyha azok valahol, kérdezik, az ural mögött egy elszigetelt törzs lenne. A jelen körülmények között Magyarország már nem elszigetel. Tudja az eset, figyelembe kísér az egész világ szeme.
Hallgatóink, Lovas László egy most érkezett magyarországi szemtanúval folytatott beszélgetést a szabadságharc eseményeiről. Informátorunk arról számolt be, hogyan történt Győr felszabadítása, milyen a közhangulat, és hogy mire számítanak, miben vagy kiben bíznak a szabadságharcosok. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.